Sok szeretettel köszöntök mindenkit. A mostani témánk az El Camino. Ugye az egy zarándok út egyeseknek, másoknak egy túraútvonal. Úgyhogy két vendégünk van itt, a harmadikuk nem tudott eljönni. Úgyhogy sok szeretettel köszöntöm Bernári Kamillát, az első egyik vendég, Szécsi Katarina a másik, és Dutta Zsuzsanna, ő lett volna a harmadik barátnő, akikkel együtt ti ugye végigjártátok ezt a spanyolországi utat. Hát először is egy pár szót mondjatok magatokról, hogy közelebbről megismerhessünk benneteket.
No, hát az egész onnan indult, hogy a postás túra csapatban
megszólalt a telefon.
Igen. Visszahívlak, jó?
Ja,
jó. Szia. Igen. No, kezdted, igen. Itt már Magyarországon is együtt koptattuk a bakancsunkat a postás túra csapattal, csak aztán rájöttünk, hogy ez a postás túra csapat, ez nekünk valahogy nagyon kevés. Kevés a kilométer, meg kevés a lehetőség, és akkor én láttam a tévében egy filmet a Caminóról, és igazság szerint Kamilla meg már régóta szeretett volna elmenni, és akkor valahol együtt túráztunk, és én mondtam a Kamillának, hogy szerintem menjünk el nyáron a Caminóra, mert hogy mit veszíthetünk, hát gyakorlatilag semmit, gyalogolni szeretünk, cipőnk van.
Kamilla, te hogy voltál ezzel?
Hát igen, én már korábbi munkahelyemen már szerveződött, ígérték fiatalok, hogy elmegyünk, jó lenne, mert én a nőklapjában olvastam egyszer róla, és úgy lett volna kedvem, de hát aztán nem jött össze, mert fiataloknak nem volt elég pénzük. Akkor aztán a postáson belül, amit a Kati említett, ott volt egy csapat, akik a kék túrát csinálták, és akkor a kék túra vezetője is, hú, elmegyünk, igen, már megvolt neki ez a túrakalóz, ami nekünk magyarul, de akkor még csak angolul volt, hát mondom, mi sokra megyünk az angollal. És akkor is készülődött a dolog, beszélgettünk róla, az se jött össze. Aztán én már le is mondtam róla, mert mondom, hát úgyse fog összejönni, hiába szeretnék én szervezni, nem tudok, ha valaki elhív, akkor elmegyek. És akkor a Katival összejöttünk a postásba, és én már nem akartam menni, és a Kati fűzött meg, hogy Feletávra menjünk el, mert a Feletávra ugye dolgoztunk mind a ketten, Feletávra pénzünk is, meg lesz, meg szabadságunk is. És akkor a harmadik barátnőnk a legnagyobb örömünkre csatlakozott, és aztán terveztünk, hát mert túrázni szeretünk, és előtte már annyira izgultunk, annyira vártuk, mint a Messiást, vagy a gyerek a Mikulást, hihetetlenül izgultunk, hihetetlen volt, de nagyon jó terv volt, amit megvalósítottunk.
Az az igazság, hogy nem tudtuk, hogy hova megyünk. Gyakorlatilag olvasgattuk az úti könyvet, és csöpögött a nyálunk, néztük a képeket, láttuk az utat, hogy elindult, és akkor ameddig a szemed ellát, addig tart az út. És akkor úgy belegondol az ember, hogy hát egyszer ott én is fogok gyalogolni, meg holnap is fogok, meg utána is fogok, és ezt nem akartuk elhinni, hogy ez így lesz. Hát igazából a legnagyobb kaland a legelső út volt azóta, mert háromszor voltunk a Caminón, a negyediket tervezzük, még a portugál Caminót is megjárjuk, mert ott még nem voltunk. De a legnagyobb kaland az első út volt. Ugye hát végül is itt már az elején ugye az maga a szervezés, hát a repjegy megvétel, a vonatjegy megvétel, hát én azt gondoltam, hogy bemegyek a MÁV-hoz, és akkor ott én majd veszek vonatjegyet. Hát elmentem a MÁV-hoz, tudtam honnan, hova akarok menni, de hát horribilis áron adta a vonatjegyet. Tehát ezek után néztem én is utána a Spanyol Vasúttársaságnak, és elkezdtem nézegetni minden nyelvtudás nélkül, hogy is lehetne ott jegyet venni.
Tehát ez a Renfe, ugye?
Ez a Renfe, ez a Spanyol Vasúttársaság, mert mondjuk repjegyet azt már nagyon jól tudunk vásárolni, azzal már nincs gond, csak mindig a legolcsóbb légitársaságot keressük. De oda is kell némi angol tudás, mert mondjuk, sőt volt már úgy, hogy repjegyfoglalásnál fel is kellett hívni őket, mert igaz, lefordítja a kezdő oldalt magyarra, de attól fogva csak angol, tehát igazából kell valami segítség hozzá, hogy azért azt megbírjuk venni a repjegyet, hát erre szoktuk a fiatalokat igénybe venni, akik több nyelvtudással bírnak. Szóval mindegy, az első út végül is az volt a legizgalmasabb, hát nem tudtuk, hogy hova megyünk, nem tudtuk, hogy mi lesz.
Még azt hadd szúrjam közben, hogy melyikőtök milyen céllal ment? Tehát Kati, te túrázni mentél, vagy zarándokolni, illetve ugyanez a kérdésem Kamillához is.
Mindenképpen a sport teljesítmény miatt.
Kamillási
voltam, mennyit
tudok. Igen, a Kati a sport teljesítmény miatt, én a zarándokút miatt is, mert engem az vonzott az, hogy ott régóta mennek az emberek, mennek, és sok mindent kibírnak, meg a spanyol, a teljesen más ország, más az építészet, más a világ, minden más, úgyhogy én nem csak a sport miatt mentem, hanem magáért a... Meg úgy éreztük, hogy ez egy nagy-nagy kaland lesz. A Kati elmondta, hogy minél olcsóbb legyen a repülőjegy, ugye, de hát ennek meg volt a hátulütője az, hogy mindig egy éjszakát valahol átdekoltunk. Az első az nagyon szuper volt, mert ugye azt hittük, hogy a pályaudvaron maradunk, de ott éjjel fél egykor szépen kivezettek minket, hogy bezár a pályaudvar, és csak fél ötkor fog nyitni. Ott nagy mázlink volt, mert a szomszédban volt egy diszkó, oda kiültünk szépen a hálózsákra, elővettük a motyonkánkat, amit találtunk, rákcsáltunk, és közben élveztük a zenét. Hajnalig ott tücsörögtünk, aztán vissza pályaudvarra, nagy nehezen eljött a reggel, és akkor elindultunk Leonig, de hát az a vonat eleve az olyan élmény volt, ilyen delfines orra volt neki, ilyen nagyon-nagyon hegyes, és úgy szelte a kilométereket, hogy kijelző volt, és csak néztük, hogy 190-200-250-ig ment, és ahogy ment föl a sebesség, úgy hűlt a levegő, már végén 16 fok volt, már hálózsákot kellett fölvenni, majd megfagytunk, és még ilyet sem láttam életemben, beérünk Leonba, mi naivan azt hittük, hogy ott lesz a végállomás, de a vonat ment tovább, annyira ment tovább, hogy túlhaladt az állomáson. Ment. Ezt is csak eszméltünk, hogy ez Leon volt, hogy mi történt, a vonat visszatolatott, szerintem 100 métereket visszatolatott a vonat. Gyorsan leugrottunk, iszkiri, és hú, boldogok voltunk.
Tehát akkor neked élmény volt, így felnőtt fejjel, hogy milyen gyorsan ment a vonat.
Az egy külön szám volt, mert nem gondoltam arra, először találkoztam azzal, hogy mind a repülőtéren föltetted a csomagodat, átvilágítottak, és ilyen gyors vonat, és nem volt hangja, tehát én még ilyen vonattal, eleve a vonat is nagyon nagy élmény volt, igen.
Jó, akkor veled majd elmegyünk egy ilyen európai vonat
körül. Már most voltam, már nem lesz újdonság.
Jó, akkor dobtál, nem megyünk el, jó?
Kati? Igen, az nagyon érdekes volt, ugye a legelső, hát meg volt az útikönyvünk, hát majd végig megvettük a repjegyet, hát ott meg kiszálltunk egy ismeretlen repülőtéren, kuk nyelvtudással. No, de hát semmi gond, megláttuk, hogy ott a metró. Nem is gondoltuk, hogy van metró. Hú, szuper! Elővettem a vonatjegyet, na megmutattam, hogy na, ide akarunk menni.
Majd én mondok közben, én már itthon azon izgultam, hogy mi a madridi repülőtértől hogy jutunk el majd a vonatállomásra este, sötétben, idegen helyen. Ugye nyelvtudás nélkül, én angolul, németül valamicskét tudok, de hogy fogunk mi oda eljutni, akkor mondogatták, taxival menjetek, vagy egy metróval. Aztán csak úgy elkezdtünk menni, a többiség után megyünk, és akkor odaérünk, igen, a metróhoz. És akkor metrótérkép volt mindenütt, és ott volt egy ilyen eligazító ember, és akkor mi mutattuk, hogy mi ide szeretnénk menni, és akkor elkezdte mondani. Mondtuk, hogy no, nekünk semmit nem mondjon, úgy sejtjük. A tollat odaadtuk a kezébe, szépen bejelölt, hogy ezen meg ezen az állomáson, itt átszállunk, a change-et azt megértettük, akkor ide mentünk, oda jutottunk. Hú, hát az már eleve nagy szenzáció volt.
Én mondom, hogy odaadta a metrótérképet, volt rajta 8 metróvonal. Én mondtam Kamillának, amennyire mi tudunk tájékozódni, na minden, soha nem jövünk
föl. A szivárvány összes színű metrója volt, igen.
Ez volt éjjel, és hát nagyon örültünk, mert hát odaértünk végül is a pályaudvarra. Hát már csak meg kellett várni a reggelt, hogy menjen tovább a vonat. Jó. És hát akkor jött a kaland, ugye, hogy a diszkó lépcsőjén éjszakáztunk, meg hát
nagyon jó volt.
Jó, akkor ezen túllépünk, mert azért kétszer is voltatok kint. Maga az úttal...
Háromszor.
Igen.
Tehát magával az úttal kapcsolatban, hogy nektek mit adott? Tehát milyen volt a táj, milyen volt a szállás, mik voltak, Kamilla, ugye te gondolom több templomban is megfordult, tehát milyen élményeitek voltak, ami egyikötök másikotok számára nagyon fontossá vált a későbbiekben is?
Hát én minden templomba bementem, a kicsibe is, ha lehetett. Nagyon érdekes kis, apró kis templomocskák, középkoriak, ott minden megmaradt. A nagy katedrálisokba, ott meg pláne olyan látnivalók voltak, hogy az csodálatos volt, hanem nekem ez az út azért volt olyan nagy kaland, hogy ugye ismeretlen világba mentem, beszélni nem tudunk idegen nyelven, és olyan könnyen el tudtunk igazodni, a jelzés nagyon-nagyon egyértelmű, a sárga nyilak, vagy a kagylójelzés, azt mindig megtaláltuk, és minden nap más volt. Soha nem tudtad, mit hoz a holnap, hogy milyen úton mész, kivel, mivel találkozol, mi jön szembe veled, hol fogsz aludni, milyen lesz a szállás, mert a szállások azok volt a három ágyas szobától kezdve a komposztellai kaszárnyáig, ahol talán 200-an is voltunk, minden változat volt. Tehát az ember mindig várta a másnapot, hogy mi lesz, hogy lesz, hol vásárolunk, mennyit vegyünk, mennyi szint lesz, milyen idő lesz, mit látunk. Tehát borzasztó nagy kaland volt, nekem nem is gondoltam, anélkül, hogy ugye én tájékozódni abszolút nem tudok, budai hegyekben is eltévednék, és ott van lazán nyugodtan mentem, csak a sárga nyílon mentem, és akkor választottunk szállást, éppen amennyi kedvünk volt, mert szállások voltak, folyamatosan voltak szállások, és sajnos az utolsó úton tavaly voltunk már tapasztaltuk, hogy iparszerűen épülnek a szállások, teljesen kereskedelmileg. Nagyon-nagyon-nagyon föllendült az egész dolog, és 5 évvel ezelőtt, ami van, túrakalauzunk, már most egy csomó olyan szállás volt, ami abban még nem volt benne. A szállásokkal nem volt sehol gondunk szerintem, mindenütt volt. Hát meleg víz néha nem volt, zuhanyzási, mosási, mosogatási lehetőség volt, hát egyik alkalommal mondtam a mosásit.
Kati, neked milyen élmények voltak, mondjuk az első túránál maradjunk?
A legelsőnél igazából az élmény, amit valóban az út adott, és nem számítottam rá, mert még életemben nem volt benne részem, a határtalan szabadság. Az, hogy ma is mehetek, akár 36 kilométert a 36 fokba, holnap is, meg utána is, meg itt vagyok még 2 hétig.
Még annyit hagy szóljak közben, hogy ugye a túrakalózban mi kinéztük, mert be van határolva, hogy ennyi nap, egyik nap ennyi, másik nap annyi. Első napra 21,6 km volt, alig vártuk reggel 8-kor az ajtóba, hogy repesszünk. 21,6 km délután lehetett 1-2 óra, csak nem állunk meg. Mentünk, és 36 fok volt, és mentünk. Egyszer csak 36 kilométer, után volt a szállás. És nagyon bírtuk, nagyon jól éreztük magunkat. Élveztük tényleg azt, hogy mehetsz, ameddig kedved van, igen.
A szabadság élmény. Na most az, amit egy pár napos túránál még igazából nem alakul ki. Tehát elmész egy 4-5 napos túrára, az úgy jó. De amikor 2 hétig folyamatosan mész, vagy 3-ig, és levetkőzve mindent, a kötöttségeket, az állandó rendelkezésre állást, az itthoni nyűk, hogy dolgozni kell menni, hogy minden egyéb.
Tehát ugye ez hozzátartozik, hogy Kati rendes, becsületes magyar munkavállaló, Kamilla pedig nyugdíjas, tehát rendes valószínűleg nyugdíjas. Ezt a részét is egy kicsit másként élitek meg.
Első úton még a Kamilla is dolgozott nyugdíj mellett, de dolgozott.
Igen. Jó, de igen. Neked volt úgy, jó, tehát Katinak tudom, tehát ő neki az volt a fontos, hogy mehet, tehát ő kiszabadul a munka terhe alól, ugye ő egy ülő munkát végez, napi 8 órát kell ugye csücsülnie, hát ő neki ez így fontos volt. És akkor ti háromban voltatok, 3 hölgy volt, Tamásnak mondom, hogy aki megjött, ő nem a harmadik, hanem Katinak a lánya jött meg. Hogy 3 nő, ugye 3 nővér volt is egy ilyen irodalmi mű, tehát a 3 nő hogy jön ki egymással?
Nem voltak gondjaink.
Azért mentünk hárman, mert hárman ismertük egymást.
Igen.
Na most azt megbeszéltük Kamillával az elején, hogyha a netán valami konfliktus lenne, mert hogy nem lehet tudni, tudod, akkor mondtuk, hogy kötelet kötünk arra és húzzuk, tehát nincs olyan, hogy itt valaki leválik, vagy összeveszünk, és bármi probléma lesz.
Na, de hát azért biztosan voltak azért összezőrenések, mert hát ez óhatatlan, hogyha...
Ha három ember van, akkor abban az a jó, hogy nem feltétlenül muszáj mindenkinek beszélni. Na most ott bárki akkor lemaradhat, előre mehet, el lehet magában. Tehát ez egy nagyon jó párosítás.
Igen, és három éppen, ember nagyon jó.
És éppen ezért nem akartuk azt sem, hogy jöjjön még valaki, mert hát szeretek volna velünk jönni. Hosszú heteken át valakivel együtt lenni éjjel-nappal, az egy nagyon lutri dolog.
Hát megtanultunk alkalmazkodni egymáshoz igazából, mert azt mondják ugye, hogy lakva ismerik az embert, és ugye az a lényeg, ott a nagy konfliktus a szállások környékén volt, ugye, hogy van, aki nagyon horkol, van, aki nem fekszik le, van, aki reggel már fél hatkor zizeg a nylon zacskókkal, mert mehetnékük van. Tehát azt szépen el kellett az embernek fogadni, hogy vagy beveszem az altatót, vagy a fiatalok a fülhallgatót, mert ilyen közösségi szállásokon mindig sokan horkoltak, úgyhogy ezt el kellett fogadnunk, és szépen ment minden a maga útján.
Hát én jártam úgy éjjel, arra felébredtem, hogy horkol a pasas. Olyan dühös voltam, oda mentem, aludti, megráztam, mondtam neki, hogy no! Azt mondja, sorry, nekem itt ne horkoljál.
Tehát sok náció van együtt. Milyen élményeitek voltak a többi nemzetiségűekkel? Tehát most nem feltétlenül a szálláson, akár útközben is. Hát voltak, mondom, japán, kínai, amerikai, lengyel.
Azt hiszem a második úton volt az, amikor azzal a japán fickó vagy a kínai van, nem a japánnal mentünk együtt, tudod, és akkor mondta, hogy megtelefonálta, hogy mi itt vagyunk, és hogy milyen jól haladunk, mert hogy mindig egy spanyol fickóval volt együtt, és fiatalok voltak, olyan 30 körüliek, és hát el voltak ülve teljesen, hogy mi már rég odaértünk a célba, ők meg még akkor értek be, és akkor messziről kiabált nekünk mindig, hogy Budapest, azt tisztáztuk, hogy mi emlékszel, hogy mi Budapestre jöttünk? Sőt, a japán fickó mondta, hogy megtelefonálta haza, hogy mi itt vagyunk, és hogy milyen jók vagyunk. És egy pizzázóba ültünk, valahol éppen, és megérkeztek ők is. És akkor oda jött, levettem a cipőmet, és akkor kérdezte, hogy milyen cipő. És hát így fölvettem, és hát mutattam, és hát semmi különleges. Biztos azt akarta nézni, hogy nincs benne csip vagy valami, de hát egy agyontaposott sportcipő volt.
Észrevettétek az, hogy esetleg olyanok is elmennek oda, akik úgy igazából nem túráznak, és rosszul mérik fel, hogy milyen hátizsáka, milyen ruházata, milyen távot kell menni?
Azt nem lehet fölmérni előre, mert nem tudod igazából, hogy mit bírsz.
Ha várjál, volt az a magyar fiú, az a Dávid, akit kioktattál, hát mert ő fiatal volt, új zsákja volt, új cipője volt, hozott két cipőt, és rögtön ki is dörzsölt, amikor velünk aludt, aztán kiderült, hogy le volt ragasztva mindene, és akkor csodálkozott, hogy mi hogy bírjuk, nekünk semmi bajunk nincs. És a Kati kioktatta, hogy hát az nem úgy megy, hogy én fiatal vagyok, és én mindent bírok. Azért egy kis rutin nem állt. Mi elmondtuk, hogy miért ott a túrázunk, mi nem hoztunk új cipőt, mi kitaposott cipőt hoztunk meg csak annyihol mit hoztunk, amennyit érdemes. Amennyit nagyon muszáj, nem szabad sok mindent vinni, mert az fölösleges. Úgyhogy sokan fiatal hével elindulnak, hogy hú, ezért biztos bírni fogom. Meg van egy másik, volt egy magyar színésznő, aki egyszer csak arra ébredt föl, hogy én a kaminót meg akarom tenni. Minden előkészület, minden nélkül. Mindenkivel beszélgetett, ismerősökkel, hogy mit, hogy. Elmondták neki, ne vigyél sokat, ne új cuccal. Ennek ellenére vitt 15 kilós zsákot a tünde. 15 kilós zsákot, vadi új cipő, és akkor már a második napon postán feladott 5 kilót ebből a motyóból, és akkor ott sírdogált, azt mondja elmondása szerint az út szélén, hogy ő nem bírja, hogy vajon jól döntötte, a cipője szorította, akkor már harmadnap találkoztunk vele, már szandárban volt, tehát nagyon sokan nem mérik föl, azt hiszik, hogy ez csak kóruk, mert sajnos ez ilyen divatba jött most a kaminózás. Úgyhogy voltak ilyenek, voltak.
Hát ez a Dávid nevezetű fickó nagy boldogan, egy szálláson verődött hozzánk, hárman voltunk mi lányok egy szobában, aztán őt is odarakták, és a cegénynek nagyon csúnya volt a lába, és ajánlottam neki krémet, ezt a Neogranormant, és azt mondta, hogy nem, hát ő minden kibír, és akkor ott mutatta nekem, hogy neki nem tudom milyen márkás bakancsa volt, igen, meg hátizsák, meg minden egyéb, meg,
jó, drága,
meg hogy most vette a cipőt, mondtam neki, nyugodtan kidobhatod mind a két pár cipődet, úgyhogy ebbe egyikbe se tudsz tovább menni. Végül is aztán valami lány, magyar lányjal összeverődtek, ők is jöttek sokáig.
Igen, és akkor próbálták azt csinálni, hogy velünk versenyeznek. Igen. Volt olyan nap, hogy korán kelt ez a fiú, el is tévedt, későn ért oda, és akkor harmad vagy negyed nap, amikor nagyon-nagyon ilyen száraz terep volt, mint a Szahara, azt úgy mezetának hívják azt a részt, és ott víz se volt, a leírás szerint kellett volna 10 km után lenni ott egy kávézónak, ahol legalább kávéztünk, vagy ittunk volna semmi. Egyszer csak beérünk egy olyan albergébe, ahol medence volt, nem hittük el. Medence volt, magyar volt a recepciós hölgy is, nagyon jó, utolsó helyeket kaptuk el, emlékszem, 64-en voltunk ott is két szinten. És akkor mi már ott a medencéni ott ejtőzünk, már refürödtünk, már ettünk minden, és a Dávidkáik utánunk jöttek, és már nem kaptak szállást se. Tehát ennyit a fiatal hívről. Igen.
És ez mennyire jellemző, hogy az ember elérkezik egy pontra, hogy nem kap szállást?
Akkor próbálsz tovább menni, vagy kisírod magadnak. Volt nekünk is olyan alkalom, a legelső úton, 31 kilométert mentünk, meleg volt, azt mondtuk, nem megyünk tovább. Azt mondták, full, nem, és akkor mondtuk, mi elalszunk a matracon, és volt 3-4 alkalom, hogy kaptunk vastag matracot a földre, és rendesek voltak, mert fél árat kértek érte, és azt mondták, volt egy nagy nappali helység, hogy ugye ott az ilyen közösségi terem volt, ahol sakkoztak, meg akármi internet, minden. A vezető hölgy azt mondta, hogy 9-kor innen elmennek, és akkor nekünk ott szépen megágyaznak, és el voltunk ott, tehát mindent megoldottunk.
Nem küldenek el. Nem küldenek el. Látják, hogy végképp már nem bírsz tovább menni, akkor valami matracot.
Matrac van mindenütt, és mi úgy voltunk nekünk, teljesen mindegy, egy matracot adjanak. Hálózsákunk volt, úgyhogy
mi nem... sűrű vannak ilyen szállás lehetősége?
Nagyon sűrű van.
Tehát 10 kilométer, 5 kilométer?
Elindulsz reggel, mész pár órát, már van szállás, akkor pár kilométer után megint. Tehát napközben legalább 3-4-5 szállás is jött közben, ugye, mert mindenki máshol áll meg és onnan indul. Tehát lehet 10 kilométer után is. Vannak ilyen, olvastam korábban, idősek hölgyek meg tévében nyilatkoztak, mikor ment erről film, hogy ők mennek 10-15 kilométer, találnak egy szállást, ott elalszanak, akkor megint egy keveskét, és akkor 4-5-ször leteszik meg az egészet. Tehát nem vagy arra rászoruló, hogy neked kell menni 25 vagy 30 kilométert, egyáltalán nem, lehet 10-15 kilométert is menni. Igen.
A spanyol kaminon elég gyakoriak a szállások. Ez a portugálok, ahogy nézegettem, itt viszont nagyon kötött. Tehát itt muszáj menni addig a szállásig, mert alig van. Egyébként 2010-ben voltunk először, ugye akkor Leontól mentünk Finisterre, nem volt olyan túl sok szállás, azt kell mondani. Tehát azért ügyelni kellett, néztük az úti könyvet, hogy hol vannak szállások. Most tavaly voltunk ugyanezen a szakaszon, majdnem, hát kivétel nem Finisterre mentünk, mert ott már jártunk, úgyhogy Muxiába gyalogoltunk, még Compostelától a 100 km volt. Nagyon sok szállás épült. Nagyon sok szállás, meglepődtünk.
Sok szállás, mert még bocsánat nekem, meg nekünk az is lényeg volt, hogy mennyibe kerül a szállás. Igen. Mert van egyházi szállás, az, ami viszonylag olcsó, az a legolcsóbb, és akkor még adnak neked reggelit, meg vacsorát is, azt donációs alapba be kell tenni. Meg van aztán az önkormányzati szállás, az szintén olcsó, de ha esetleg nem ilyen van, vagy többféle van, tehát mi mindig kinéztünk, nagyon jó volt ez az úti kalauz, mert ott leírta, hogy ilyen szállás van, ennyi lakosú, erre lehet számítani, van vásárlási lehetőség. Tehát előző este mindent az ember el tudott tervezni, igen. Mert egyébként olyan 10-12 euró volt a szállás, ami nem egyházi, meg önkormányzati.
Hát az önkormányzati az ugye mindenhol 6 volt, tehát
igen.
Az igazság, a legelső úton elköltöttünk egy csomó pénzt, mert mindig a 10 euró szállásokra jutottunk, beszívtuk is a fogunkat. A második úton ott már tudtuk, hogy az önkormányzatit kell keresni, na addig megyünk, amíg nincs önkormányzati szállás, az azért már 6 eurós, azért azt jól meg lehet úszni. De voltunk egyházin is sokszor, ott meg ugye adomány.
A következő kérdésem az lenne, hogy ilyen gyakorlati a dolgok, hogy a magyar gyomor számára milyen az étkezési lehetőség, illetve milyen a vásárlási lehetőség, illetve a vízgazdálkodás. Tehát ebben mondjatok valami tanácsot azoknak, akik majd el szeretnének indulni egyszer.
Hát Leontól Komposztéláig, mert az volt a legelső út, ott valahányszor vizet engedtünk, az, hogy úgy mondjam, nem a mi gyomrunknak volt való az ottani csapvíz.
Igen, fölpuffadtunk az ottani víztől, éreztük, hogy mindig olyan teltségérzetünk volt, és aztán rájöttünk, hogy a víztől. Úgyhogy a második meg a harmadik úton már próbáltunk venni gyümölcsleveket, meg mit tudom én, valamit pótolni a vizet, mert problémát okozott. De az élelmezés az ugyanaz teljesen európai, mint nálunk. Bevásárlási lehetőségek is voltak. Hát nagyvároson mentünk, akkor nagyobb lehetőség volt, kisebb helyen is voltak ilyen bárok, kis boltok, nem volt gond azzal szerintem, hogy hát, tudtuk
ahol
venni.
Lehetett, az, ugye, ott meg kell tanulni, hogy ahol büfé van, ha reggel 11-kor van büfé, akkor megeszed a meleg kajádat. Ha 10-kor, akkor 10-kor, mert nem tudod, hogy utána lesz
hát, a meleg. Volt azért nappal általában voltak. Egy hely volt ott, ahol féltünk, hogy nem lesz, de egyébként voltak lehetőségek, igen.
Én 11 órakor megettem a tojást, a sűrkrumplit, meg a szalonnát, mondom, az a biztos, ami már a hasamban van, nem biztos, hogy később is lesz. Lányok nevettek azon, hogy én már 11-kor megettem az ebédet.
Nem tudtuk meggyőzni, hogy lesz még, és lett volna is, de nagyon bejött neki ez a békönszalonnás tojás sűrkrumplival. 11 órakor megette, hát egészségére.
Akkor ha tovább lépünk, időjárás. Tehát lehet, hogy ti szeptemberben voltatok, ha jól emlékszem, lehetett akár árnyékban 35-38 fok, ugye nem beszélve, hogy mennyi van napon. Meg úgy tudom, hogy volt olyan is, amikor 5 napon keresztül zuhogott az eső. Hogy lehet felkészülni itthon az előre kiszámíthatatlan időjárásra?
Sehogy nem lehet felkészülni, az első két úton egy cseppes, illetve egy volt, az semmi esett. Volt nálunk esőholmi azért, de most a legutolsón...
Az esőholmi az mit jelent?
Esőkabát, vízhatlan esőkabát, ami úgy is átázik, mert csak vízhatlannak árulják. De hát
esernyőt?
Az is volt, de kifolyt, most tönkre ment a szélbe.
Az is volt, kellett.
Az is volt ernyő is, igen. Tehát most legutolsó úton most minden tönkre ment, mert 5 napon át esett, reggeltől estéig, estétől reggelig, tehát nem volt olyan holmi, ami ne lett volna vizes. Ezt zokon is vettük.
Föl kell készülni mindenre. Melegre kell fölkészülni, esőre kell fölkészülni, mindenre kell fölkészülni.
És este hideg van.
Hasznos lehet az, hogy valaki visz két vastag nejlonzsákot, és a hátizsákjában lévő holmit ebbe a két nejlonzsákba beleteszi, hogyha esetleg több napon keresztül esik az esőn, elszasson át?
Hát persze, szemetes zsák megfelel erre a célra, hát mi is abba pakoltunk.
Hát meg általában a zsáknak van ez a nylon védője, ami véd valamennyire. Meg a pelerint is hátadra teszed, meg az esernyőt, mindent egyszerre, akkor nem ázol át. A cipő az a gyenge pontja az egésznek, mert a cipő, ha nem is ázik át, föntről tiszta lucsok vagy, annyira átázik, hát szerencse, hogy az utolsó úton nem hittük el, hogy meg lehet ázni, az utolsón mi is úgy kezdtük, már itthon az előjelzés sejtette, hogy lesz eső, és volt is. Úgyhogy már vittük a széles ragasztószallagot, és akkor nylon zacskót a cipőre, és ragasztani. Igen, úgyhogy sok-sok eső volt. Az volt a szerencse, hogy a szállásokon volt jócskád újságpapír mindenütt, és akkor kitömködtük a cipőt újságpapírral, teljesen, hogy így abban a nedvességet, akkor mielőtt lefeküdtünk, azt a nedveset kivettük, és még egyet, és akkor szerencse, hogy szeptemberben is fűtöttek, hűvös volt, fűtöttek, és többé-kevésbé megszáradt a cipőnk, igen,
Napsütés ellen, tehát hogyha 7 ágra süt a nap és pokoli meleg van, akkor mit javasoltok? Sapka, vagy ernyő, vagy mind a kettő?
Hát sapka. Hosszú ujjú túraim, hosszú nadrág, hát más nem tisztelünk.
Hát mindenki maga tudja. Hát van, akit nem zavar a nap, de hát napra számítani kell.
Hát egy zöldfülű fel kell, hogy hoppa, azt mondtam, hogy el kell menni a Caminóra, és hát nyár van, akkor veszek egy toppot fölülre, alulra meg egy forró nadrágot, aztán úsgyi. Tehát ugye ezért vannak ilyenek is, tehát nem véletlenül kérdezem, hogy...
Hát te nem kell annak ilyen fiatal forrófejűnek se lenni, a harmadik barátnőnk, aki nincs itt, ő imádja a napot. Ő élvezte, hogy süt a nap, és ő mindig topba ment, és semmi baja nem volt. A Kati az kevésbé szereti a napot, ő föltette a kalapot, a kendőt, az inget, tehát az embere válogatja, az már itthon is kiderül, hogy most valaki bírja a napot, szereti vagy nem. De a másik dolog meg az, közben mi is rájöttünk, amikor a Mezekár mentünk, hogy azért kell szinte hajnalba fölkelni, hogy a nagyon nagy forróságban nem menjél egész délután, hanem viszonylag korán érjél oda. Volt olyan hely, kettő körül értünk oda, és szinte full volt. Mert borzasztó az a hőség, és hiába állsz te meg egy órára evédelni, a hőség az nem múlik, mert ott úgy van, hogy este tízig, szinte tízig sütött a nap, tehát egy óra eltolódás van legalább, ők azt nem korrigálták, hanem takarodó volt 9-kor és sütött a nap, vagy 10-kor, villanyoltás volt reggel, ha világosba akartál menni, akkor 8 óra körül indultál csak el, mert sötét volt, előtte lámpa kellett, igen. Ahhoz kellett hozzászokni, igen.
És ahogy tudom, elég hideg van éjszaka, és hogy ahogy fel kell a nap, szinte egy fél óra alatt kánikula lesz?
Hát igen, reggel friss a levegő, és utána rögtön gyorsan melegszik, igen.
Ahogy fel kell a nap, éget. Ezt igen. Inkább így mondanám, ahogy fel kell a nap, már éget.
Mennyire változatos a táj? Most vegyük végig, ugye van ez a majdnem 900 kilométer. Milyen ilyen nagyobb részletekre lehetne bontani, és úgy meséljétek, hogy nektek ez milyen élmény volt, maga a táj.
Hát a legelső út az ugye Leontól volt Finisterig. Leon után nem volt olyan nagyon szép a táj, aztán mert sokáig útes autópálya mellett kellett gyalogolni, az sok helyen visszaveszi az élményt, hogy oda van felfestve a jelzés. Utána meg ilyen nagy szőlősbe kavarodtunk be, ahol, és utána, mik eukaliptusz erdők voltak.
Hát a Galícia tartományba értünk, az gyönyörű volt, zöld erdők, az nagyon szép volt. A mandarinnál kezdődtek már a hegyek, igen. Úgyhogy igazából szerintem az eleje a Pireneusoknál, ott egy olyan 8-10 napig ott a klíma is jó volt, nem volt olyan hőség, a táj szép volt. És utána jön a Mezeta rész, ami egy hét, ami mind a sivatag, árnyék semmi, és akkor az tart Leonig, meg Leon után egy-két nap még, és akkor utána szépen fokozatosan, ahogy Galíciába ér az ember, na ott az eukaliptus erdők, és ott vannak gyakorlatilag az a erdei mélyutak, ami igazán a Zarándok út része volt valamikor.
Ez mit jelent, hogy erdei mélyutak?
Hát ez a neve, hogy ilyen beton, mint a kerítés lenne, ilyen szegélye van, és akkor kicsit olyan mélyen megy, és az erdő mellett van olyan jó kis árnyékos rész, az nagyon jó volt a hőség után.
Olyan, mint ha belemennél gyakorlatilag egy alagútba, aminek a tetejét mondjuk a fák adják, amik összeborulnak.
Igen, oldalt, igen.
Fa alkotta lugas, mondjuk.
Tessék?
Fa alkotta lugas.
Hát nem
összeérnek a...
Olyasmi volt, hogy összeérnek, igen, és nekünk szerencsénk volt, hogy mi féltávot vállaltunk egyszerre, mert gyakorlatilag ugye Compostella az úti cél, de a 0 kilométer az a Fisterrébe van, ami az ő nyelvükön spanyolul a világ végét jelenti, Fisterre vagy Finisterre, és az még 90 kilométerre van Compostellától. És hát aki legyalogolja 6 hét alatt a 780-800 kilométert, annak már se ideje, se pénze arra, vagyis se energiája, hogy azt a 90 kilométert 3 nap alatt megtegye, mert ott konkrétan úgy vannak a szállások, hogy ott azt 3 nap alatt kell megtenni a 90 kilométert. És hát az is szép volt, mert ott egyrészt innen az óceán mellett mentünk, és akkor az ember élvezte, hogy jaj de szép, odaérünk a világ végére. Úgyhogy az egy nagyon nagy élmény, ott naplementét lehet menni, nézni. Jaj, csodálatos volt legutóbb, amikor mentünk. Nagyon-nagyon-nagyon, az olyan megkapó volt nekem, ugye már ott rengeteg nép összegyűlik, és az ilyen földnyelvszerű, és várjuk a napot, már kezd szépen lemenni, csönd van, mindenki izgul, fotózásnak bukik le a nap, és akkor egyszer csak lebukik. Egy hölgyel összejöttünk, elkezdett tapsolni, mindenki tapsolt, örültünk, fotózás, és hát az a szokás, igazából a régi zarándokok azt csinálták, ha odaértek, akkor az útporát lemosták a vízbe magukról, és elégették ruháikat. És mi is egy-egy holmit elégettünk, nagy nehezen szereztünk egy kis gyújtó alkalmatosságot, és akkor szépen égett a lángocska, és elbúcsúztunk a holminktól. És most ez nekem számomra csoda volt, hogy indultunk visszafelé, túloldalt telihold volt. Akkor a hatalmas telihold volt, és a teliholdnak olyan aranyhídja van, mint a napnál szokott lenni. Én még ilyet nem láttam. Csodálatos volt az a telihold, és akkor ugye szépen besötétedett, és egy gitáros, ott szép, lágyan gitározott, olyan hangulat volt, olyan idillikus, hogy az úgy belévésődött, hogy az elmondani nem tudom, úgyhogy nagyon szépen fejeződött be, ez a legutolsó alkalom volt, igen.
Kati, neked milyen maradandó emlékeid vannak?
A tájjal kapcsolatban?
Hát a táj, vagy a túrával, tehát akár a helyiség, akár az, hogy elméráztál a tájba, vagy belefeledkeztél, vagy épület, vagy híd.
Hát Galícia az nagyon szép volt, az gyakorlatilag olyan, mintha Skóciában járnánk. Minden zöld, mindenhol öreg kövek. Tehát az valami csodaszép, és akkor ebben mehetsz napokig. Azért az úgy nagyon-nagyon megkapó. Ugyanilyen volt most Muxiában a táj. Igen. Muxiából Finisterre-be elgyalogoltunk. És örülök, hogy Galíciában kétszer ott lehettem, bár másodszori alkalommal már nem voltam olyan boldog az eső miatt, de mindegy, a táj azért szép volt. A mezetát azt nem kívánnám még egyszer, tehát ott, amikor már negyedik napon mentünk, se árnyék, se semmi, 36 fok.
Kati elkezdte mondani, hogy busszal hazamegyek. Busszal megyek.
Nem, mondtam, hogy busszal megyek tovább, elég volt. Nem megyek.
Nem létezik, hogy buszra ülünk, mondom, hát csak nem ülünk buszra, szégyen szemre, mondom, nem létezik.
Nem is ott busz.
Hát meg ha mondjuk el is ment volna busz, úgyis ott meg kellett volna várni, mert a vonatjegyünk az fix volt, vagyis a repülő meg minden fix volt. És még egy érdekes élmény volt, ami mindig mulattunk, a mandarin.
Vagy a vasmasin.
Hát nem is, hanem már tudod, a hapsi. Van egy ilyen hát remete életű ember, aki
keresztes lovag.
Keresztes lovag volt, és nagyon ilyen primitív körülmények között ott van egy kis bodega, ahol szintén ilyen donációsan lehet elfogyasztani teját, kávét, ilyesmit, de az nagyon érdekes volt, minden nemzetiségű zászlók oda ki voltak rakva, meg ilyen hihetetlen volt az is, igen.
Na, az egy egyetlen egy lakosú település, ez a mandarin, ami nekünk annyira tetszett, ez az egy ilyen öreg, mit tudom, régről itt maradt keresztes lovag, üzemelteti a helyet. És akkor legelőször arra jártunk, hát akkor még nem volt neki csak ilyen kis istállószerű kis építmény, de állítólag lehetett volna ott is aludni szalmán, de mondtam, hogy én nem szeretnék, mert azért este meg szeretnék fürödni, meg elmenni valami normális mosdóba, úgyhogy nekem ez a nagy komfort, ez nem annyira jön be. És most, ugye, hogy tavaly jártunk arra megint, akkor már észrevettük, hogy ő nem ott lakik, tehát nem ezek között, a kezdetleges körülmények között, hanem volt egy szép kis vityilló terméskövekből, nem is olyan messze, napelemekkel a tetején.
Úgyhogy színjáték volt az egész, hogy ő milyen remete életet él. Igen,
mi meg ugye elhittük. Nem baj, jó volt.
Mennyire szintesek ott a utak? Milyen nagy hegyeket kellett megmászni?
Voltak szintek, volt, hogy... Tessék?
A Cerberio az a legmagasabb.
Volt olyan szint, emlékszem, mindig le volt írva ebbe az útikönyvbe, hogy 350 lefele, volt olyan, hogy 730 szint volt például, voltak szintek, voltak több száz méteres szintek, igen. Hát mert ott a hegyek, a galíciai hegyek, meg a Pireneusoknál is, igen.
A legmagasabb pontja az az Cerberio, azt hiszem az 1100 méter, de nagyon lankás az út, hosszan vezet fel, igazából nem lehet megérezni. Ami olyan nekem legalábbis nagyon szintes volt, az felmenni Lafábába.
Eléggé. Főleg most, hogy esős idő volt, az eléggé dzsúvás volt. Eléggé dzsúvás volt.
Úgy kell elképzelni azt a szállást, hogy mint egy ilyen sasfészek. Fent van egy hegy tetején, de gyönyörű szép szállás. De az út az ilyen, tehát kövek, minden egyéb. Ez nagyon szép. Nem olyan vészes, nincsenek úgy különösebben szintek, azt nem mondanánk.
És ez akkor ilyen boka próbáló köves út is volt ezek szerint?
Alá fábába fölmenni, igen.
Nem egy ilyen papucsos túraút van?
Nem.
De maga a Caminónak a útvonala, az kővel kirakott, vagy földes, vagy salakos, vagy vegyes? Vagy...
Az a helyzet, hogy legtöbbször köves. Nagy köves, tehát kemény talpú bakancsot igényel. Az a biztos. Tehát a félkemény talpú nem biztos, hogy
meg van, amikor lebetonozták direkt a járdát, és azon kellett menni, úgyhogy nem mindig nézel randok úton. Mindenféle út van. Mindenféle út, igen.
Tehát a lábat alaposan megviselik.
Meg bizony.
Hát meg, ha nem meg. Jó cipőleg van, akkor meg.
És más turista utak vannak ott, vagy csak ez egy Camino?
Hát mi erről nem mertünk lejönni, maradjunk ennyibe ismerve. Tájékozódási képességünket úgy gondoltuk, hogy ez jó nekünk. Igyekeztünk rajta maradni.
Állítólag van a Caminónak egy másik része, ami az ország északi részén megy.
Orej, hogy hová van?
És az állítólag keményebb, ott ritkábban vannak szállások, nincsenek ilyen komfortok.
Nem is így gondoltam, úgy, mint például a Budai hegység, hogy vannak táblák, hogy jobbra mehetsz, balra mehetsz, ilyen hegy, olyan hegy, amolyan hegy.
Nem, a Caminó az jól ki van jelölve.
Csak a sárga jelet figyeltük, úgyhogy mi ilyesmit nem
is kavart be akkor más jelzés.
Nem. Vagy kagyló volt, vagy sárga jelzés volt, úgyhogy mi más nem is vettünk észre, ha lett volna. Biztos lehetett volna menni, de mi arra figyeltünk, hogy erről le ne térjünk. Ha meg mindig ki voltunk hegyezve időben. Persze, be volt osztva minden, ugye, mert a repülőjegy az fix volt. És bocsi, még először azért is repesztettünk ennyit, hogy 36 kilométernek, 30 akármennyi, mert akkor is esős időt jósoltak, hogy ha mégis csúszunk időbe, akkor legyen egy-egy napunk, amit be tudunk hozni. De hál' Istennek nem volt eső, és így az óceánnál kellemesen eltöltöttük az időt, igen.
Volt-e szükség, vagy találkoztatok-e orvosi ellátással út közben? Tehát ha valakinek van egy problémája...
Volt, igen, volt. Nekem volt egy ilyen szerencsém, hogy a Katiék általában a Zsuzsával előre mentek, dumáltak, én mentem mögöttük, és akkor én utólag rájöttem, hogy én úgy mentem, hogy mindig így lapossan, tehát nem hajlítottam úgy a lábam, hanem a lapjával úgy mentem utánuk, és akkor utólag vettem észre, hogy itt a milyen sípcsontnál, igen, sípcsontnál, ott úgy valami letapadt, totálisan letapadt. Először csak azt mondták, hogy borogassam, és akkor olyan kellemetlen kezdett lenni, és közben mi megyünk, és hát jönnek ilyen ügyeletesek, ilyen, nem tudom, hogy hívják ezeket, mind a polgári őrség nálunk, vagy mit tudom, én segítők, és akkor én mondom, hogy jó, Erfenzi, vitte, németül egy kicsikét tudtam, és akkor mindjárt kiszálltak, mit tudom én, hárman, négyen kezelésbe vettek rögtön egy hölgyöt, hát azért mit tudom én, mondta, hogy fásilizom be, kicsikét bekente, vagy nem kente be, és akkor ez a hölgy, aki a magyar szálláson volt, ő mondta végül is, ugye, mert ezeknek nem sokat érzettünk, de mondták, hogy be van fásizza, akkor mentek. Ez a hölgy mondta, ez a Judit, hogy ez neked le van tapadva, azt mondja, táncoljatok útközben. Tehát az volt a lényeg, hogy a talpadat hajlítani, és én nem hajlítottam, hanem csak mondom, így mentem utánuk, és nem hajlítottam, és rájöttem otthon, hogy tényleg azzal jött helyre, úgyhogy ilyen volt, de hál' Istennek.
De Camilla, emlékezz rá, hogy kiszálltak az autóból, és elmondtad, mi bajod van, és kitolták a széket, beleültettek, és néztük a Zsuzsával, felhúzták a gumikesztőt, és így mondom a Camillának, de Camilla, itt nőgyógyászati vizsgálat is lesz. Úgyhogy mókás, több komolyan azt mondja, nem, csak a lábamat mutatom meg.
Úgyhogy mókás volt, igen, hál' Istennek, nagyobb gondunk nem volt.
Jó, biztonság.
Nem éreztünk semmit, semmi gond nem volt.
Igazából ezen az utolsó úton, amikor már valahol ebédeltünk, ugye is bekapcsolták a tévét, ott mutogattak egy pasast, meg valami nőt. És én mondtam a lányoknak, hogy itt valami disznóság történt, és utána itthon sikerült megtalálnom a hírekben, hogy ez a pasas, ez odaverődött ehhez az amerikai nőhöz. Ez ott Astorga környékén történt, éppen valami tanyája volt, és napokig ment vele, utána meg elásta. Megölte és elásta. És ez abban az időben történt.
Igen, a Kati hallott erről, én nem hallottam, meg egyébként semmi atrocitást nem vettünk észre útközben. Tehát annyira hangulata van, a barátságos az egész, hogy ugye jönnek mindenféle nációk, és buen camino, ugyanazokkal találkozol, hol ők mennek előbb, hol mi. Tehát nagyon jó hangulat volt az úton. Mi nem tapasztaltunk semmit gyakorlatilag.
Kati, te mikor érezted azt, hogy melyik az első út alkalmával, hogy az itthoni mókuskerék után tényleg már felszabadult vagy? Tehát hány napot kellett gyalogolni, hogy megérezd azt a korlátlan szabadságot, ami ott kint várt téged, vagy titeket?
Igazából talán már mikor megérkeztünk a repülővel, már ott volt egy olyan dolog, hogy nem vagyunk kötöttek. Tehát nem vagyunk kötve. Jó, kötve voltunk még a holnapi vonathoz. De miután mind a hárman teljesen lazán kezeljük ezt a dolgot, már ott kezdődött ez az egész kötetlenség. De maga ez a szabadságélmény, ez ugye, hát ahogy gyalogoltunk egy pár napot. Azért mire nekem úgy lecsengett, hogy még holnap is mehetek, meg azután is, meg még lehet menni. Tehát ez egy teljesen ismeretlen érzés volt.
Én nekem első nap rögtön, Leónba, amikor reggel 8-kor indulhattunk, és nem volt az, hogy most ennyit kell menni, vagy oda kell érni, vagy akármi. Gyerünk, ameddig bírjuk, ameddig jól esik, nincs korlát, semmi, és mentünk is este tényleg sokáig, mert a 36 kilométert megtettük. Tehát én szerintem én már első nap éreztem ezt.
Ez egy legelső alkalommal, ugye Lyonból indultunk, ott elmentünk a szállásra, és ugye ott találkoztunk azokkal az zarándokokkal, akik már addigra közel a fele utat megtették, és elhűlve tapasztaltuk a szálláson azt a sok beteg lábat, hogy mindenkinek hólyagos volt, azt se tudták, hogy ragasszák, nagy sebek, kelések, és ugye egymáson néztünk, hogy Úristen, hát akkor majd mi is, hogy fogunk így menni, ha egyáltalán ilyen lesz a lábunk. Hát nekem meg Kamillának nem, de sajnos szegény Zsuzsa a legelső út alkalmával pont így járt ő is, hát hólyak átállett a lábán, úgyhogy neki tényleg ez egy zarándoklat volt.
Egy nap után, és ugye azt mondjuk, hogy az ember ne menjen új cipőbe. A Zsuzsa nem ment új cipőbe, 5 éves túracipőt vitt magával, csak hogy ő nyáron nem szokott túrázni, hanem főleg csak télen, és nyáron az embernek minimum egy számot bedagad a lába. Reggeltől estig be vagy a cipőbe, bedagad a lába, és nem hitte el, hogy tényleg az a cipő nem lesz jó, mert otthon semmi baja nem volt, úgyhogy ő maga lepődött meg a legjobban, és sajnos egy nap múlva hólyag, végig, még útközben vett egy sportszandárt is, azt hitte az jobb lesz, de nem lett jobb, mert az hátul ugyanúgy a pántja virizgálta ott a sarkán a hólyagot, úgyhogy ő megszenvedett, igen.
Hát akkor legalább egy-két szemmel nagyobb bakancs?
Igen.
És bakancs, és nem más?
Bakancs, csak bakancs. És jó kemény talpú bakancs lehetőleg, igen.
Ettetek-e, ittatok-e valami olyasmit, ami nagyon ízlett?
Utolsó úton. Hát én nekem a fiam barátnője volt, ő is kint, és akkor telefonon beszéltünk, és ő hívta fel a figyelmünket, hogy hú, hát ott specialitások vannak, meg kell kóstolni. Igen, a nagyon-nagyon jó kis ilyen aperitív ital is van, nem ilyen gyümölcsös, hogy mondtuk?
Oruljó.
Gyógynövényes. Gyógynövényes rövid ital volt, igen, reggelente, meg a Igen, volt ilyen lepényünk, ami specialitásuk volt, az tojásos, húsos, meg mindenféle, és annak is meg volt a neve, úgyhogy mire mi azt felfedeztük, addigra majdnem vége volt az úrnak, úgyhogy voltak.
És ízlett,
ízlett, igen.
Igen, hát miután esett az eső, valamivel muszáj volt melegíteni, tehát meg, ez nem megy.
Meg volt a galíciai leves, ez a specialitásuk volt, az is ízlett a galíciai leves, ilyen zöldbabos leves volt, igen, ilyen esős időben meleg leves, ez nagyon jól jött, igen.
És előfordult-e, hogy valamelyikőtök ment több száz kilométert, és végre valahára evett olyas valamit, amit otthon is értett volna, de addig nem evett? Mondjuk sült krumplit, ketchuppel.
Nem igazán.
Ez egy kicsit gonosz kérdés.
Gonosz kérdés, igen. Jó, hát a társaság kedvébe bevállaltam a török étkezdét. Sült krumplit én nem eszem, hát az snasz nálam, nem. De hát itt olyan menő volt, hogy sült krumpli is volt, meg kóla, amit soha nem iszom tényleg, az sem. De hát ezt bevállaltam, de itthon nem.
Ez a lepény, ez egyébként nagyon finom volt. A legelső ilyen lepényt azt... Hova mentünk?
Nem tudom, Melire volt, vagy mi volt?
Nem, ahova elmentünk a Kolostor miatt, ahova
ja, szeretném. Kolostor, Szamos.
Szamosba, igen. Igen, Szamosban ettük a legelső ilyen lepényt, mert nem tudtuk, hát azt hittük mindig, hogy sütemény, ilyen nagy torta.
Azt hittük, hogy éves ilyen
kerekor.
Azt hittük, hogy torta.
És hát nem kértünk soha, és akkor láttam, hogy felvágták, és hogy kolbász volt benne, meg szalonna, meg ilyesmi.
Finom volt.
Azt tettük, amikor lehetett. Ez nagyon laktatós étel.
Úgy tudom, hogy lehet kint kapni nagyon jó ízű kenyeret, vagy nagyon finom kenyeret.
Most csak finom. Csak jó kenyeret lehet náluk kapni.
Friss, finom kenyeret.
Jellemző, hogy nem ilyen felfújt, mint nálunk, hanem inkább laposak a kenyerek. Jó vastag a héja.
Friss, finom kenyereket ettünk, igen, amit itthon nem annyira. Itthon inkább rozsos kenyeret szoktam pirítani, de hát ott más volt.
És milyenek az árak? Tehát, hogyha hazai élelmiszerárakkal vagy vendéglői árakkal hasonlítjuk össze?
Hát nem nagy a különbség szerintem, nem?
50%, 100%?
Nem, hasonló.
Én talán egy
10-20% max. De volt olyan halkonzerv, mi a Zsuzsával szeretjük a halat, a tonhal például, még olcsóbb volt, még vettünk is, hogy azt eszegettük, meg haza is vittünk. Sajtféle volt, meg sonkaféle is, ami nem volt drágább. Kenyér az még olcsóbb volt.
Azt igen?
Volt? Nem. Vagy nem volt a kenyér? Nem, hát 5 euró volt az a roskenyér, amit én is vettem. Tudod, az nem baromi nehéz.
Ja, jó, hát a roskenyér az nálunk is drága, de az a hosszú bagett kenyér,
ja, az 1 euró.
Az nem volt olyan drága. Nem. Tehát nem volt jelentősen, 10-20% max, igen. Meg pizzát is ettünk többször, az sem volt drágább.
6-7 euró volt,
az sem volt drágább.
Na most, ha jól tudom, ott minden szálláson van egy doboz, amiben, ha valakinek van fölösleges cucca, beledobja, ha meg valami kéne belőle, akkor kiveszi. Ez hogy működik?
Hát általában szerintem ez úgy van a szállásokon, hogy amit ott hagynak. Ugye gondolom, azt gyűjtik össze ebbe a dobozba, aztán hát abból gondolom, van, akinek kell valamit érni.
Ti dobtatok bele, vagy vettetek inkább?
Hát nekünk nem volt felesleges holmink.
Tehát akkor nem dobtatok bele, és?
Mi nem sűrűn, mert ugye nagyon sokan főznek vacsorát. Mi nem főztünk vacsorát, mert mi inkább evédeltünk. Mert úgy jártunk, hogy amikor egyszer bevacsoráztunk, nem igazán tudtunk aludni, meg akkor éhezni kell. Nappal, ha vacsorázni akarok, akkor nappal nem nagyon mer enni az ember, de nagyon sokan igazából társasági életet éltek ott, fiatalok, akik ugye tudták a nyelvet, beszélgettek, közösen főzőcskéztek, eszegettek. Mi reggel tejáztunk mondjuk esetleg, úgyhogy mi nem nagyon.
És hát konyhai dologra gondoltál, vagy
nem, ruha? Nem, hát akár ruha, vagy találtatok egy nagyon jó csini kis pulcsit, és hát azért az annyi hely még van a hátizságokban, hogy belegyűrve ott elférjen, aztán
hát majd nagyon lesz. Kevés az a holmi, amit hajlandó vagy magaddal vinni.
Inkább leteszel holmit.
Jó, de azért mondom, hogy esetleg találtatok ott, hogy jó, milyen jó néz ki ez a póló, vagy mit tudom, ez a sapka, vagy ilyesmi.
Egy helyen volt, ahol nagyon áztunk, ott volt a szekrényben ilyen zoknik, meg ilyen, amit elhagytak, holmikat, azt összerakták, de te, hogy vittünk, semmit nem vittünk, hát örültünk, hogy azt elviszük, amink van.
Én örültem ott annak a száraz nadrágnak, meg zokninak, mert ott nekem még a hálózsákom is elázott, úgyhogy én föl is vettem, örültem neki.
Azt én nem emlékszem rá.
Az volt perejében. De nem veszel magadhoz semmit, hát cipelni kell. Tehát a holminak minimálisnak kell lenni. Hát ugye mi mindannyian 50 körül súlyúak vagyunk, tehát még nem lehet sok holmit vinni.
Hát ugye, és akkor azt is kell tudni, az eleje nem hangzott el, hogy ki fapados repülővel megy, ott pedig nagyon szigorúan veszik, hogy mekkora motyóval mehet valaki, mert ha nem fér bele a kaszniba, ugye ott az ellenőrzésen, akkor hát sokat kell fizetni érte.
Hát igen, meg hát ugye vinned kell a hátadon, ott nincs arra kapacitás, hogy most vigyek három nadrágot, mert majd az egyik. Hát
arra fölkészültünk, tudtuk a méretet, hogy mekkora az a méret, ahova be kéne a zsáknak férni, bele is fért. Nem is az volt a gond, hanem egyesek ugye vittek olyan holmikat, ami például fogkrém, vagy akármilyen krém, vagy bármi, 100 ml is lehetett. Ha már 125 volt, már kivágták, mindegy, hogy csak a fele volt benne. Tehát csak 100 ml-ig lehetett vinni.
Azok erre is oda kell figyelni.
Oda-oda érdemes, mert sajnálja az ember, hogy kivágják kész, nem viheted el.
Igen, és akkor mondjuk, aki a repülőre szeretne felvinni folyadékot, az egy üres flakon tegyen be, ugye?
Igen.
És akkor majd utána...
Igen, üres flakon, ha már fölmész a tranzitba, ott már vizet tudsz a mosdóba szerezni magadnak, és akkor, hogy repülőn tudjál inni, hogy ne szomjazzál. Igen. Üres flakot érdemes vinni, de telit nem szabad, de üreset bármennyit vihet, mert ugye liter, másfél liter vizet azt visz az ember, én egy literest mindig megtöltöttem. Volt víz, nem volt víz, nekem legyen vízem.
De mondjuk, aki egy liter üdítőt szeretne átvinni, azt nem engedik,
nem, ugye? Nem. Üdítőből egy decit. Akármiből egy decit.
Folyadékot nem lehet átvinni.
Folyadékot nem lehet, igen.
Benne már vehetsz vizet.
Sőt, visszafele a barátnőnk, a Zsuzsa, a főnöke megkérte, hogy vigyen neki homokot az óceánból. Homokot, és a Zsuzsa belerakta valamilyen joghurtos, vagy nem tudom, ilyen nagyszájú kis flakonba, ami két decis volt, kész ki. Nem, hiába volt homok benne, nem engedték, nem vihette haza. Mert ilyen folyadékot szoktak tárolni abban valami joghurt, vagy mit tudom én miket, és nem engedték. Igen, úgyhogy a szigorúan veszik, igen.
Ereklyéket gyűjtöttetek-e a fotókon kívül?
Kagylót, kis kagylót hoztunk, kavicsot, semmi mást.
Kati? Hát azt a keminós kagylót, azt megvesszük mindig az elején, azt felkötjük a hátizsákra, hát az a jelképe ennek az útnak. Úgyhogy ennyi. Hát azt is vinni kell, tehát nem cipelsz felesleges.
Ott meggondolod.
10 dekát nem viszel, hanem muszáj, mert...
Na de, kellhet azért túrabot, ugye, és a repülőre azt se lehet felvinni.
Hát, azt se lehet, bizony.
És ha kell a túrabot, akkor?
Hát, azt ott veszel.
Vagy menet közben szerzel.
Igen.
Két alkalommal szereztünk menet közben, és hát harmadikra már fizetni kellett, sajnos nem találtunk olyat, igen.
Kell a túrabot?
Kell. Nagyon-nagyon szükséges. Én első útra mentünk, akkor kérdeztem fiatal lányokat, akik egy évvel előtte voltak, hogy most vigyünk térvédőt, vagy bokavédőt, vagy valamit. Azt mondja, semmit, csak botot. Mert a bot, ugye, hát van sok lefele menet, mert ha fölmész, akkor ugye le is kell menni, és akkor az ízületet nagyon-nagyon megviseli, ha nincs botod. De a bot szerintem az kicsit kiegyensúlyozza, kiegyenlíti, tehát tehermentesíti a bot az ízületeket, úgyhogy mindenképp kell vinni botot. És szerintem az emberek nagy része bottal ment, mert ott a végén, amikor már vége volt az útnak, ott nagy-nagy-nagy csomó bot állt a sarokba, az már ott maradt, igen, úgyhogy nem szabad bot nélkül menni.
Jó, van-e kérdése valakinek?
Hát Engem az érdekelne, hogy voltak-e olyan holdpontjaitok, hogy ugye mondtad, hogy,
hogy buszra szállok,
az, hogy most már buszra szállsz, de hogy például Kamilla neked vagy a Zsuzsánán volt-e ilyen, amikor össze kellett szedni
nekem, a másik embernek? Nekem hál' Istennek nem volt, mert mi ilyen szempontból szerencsések voltunk, hogy mi feletávot vállaltunk egyszerre 400-450 kilométert, és ezért nem értünk el oda. A Katit is azért érte a meleg miatt, de én nem törődtem a meleggel. Mert én aztán gondolkoztam azóta is azon, hogy azok az igazi zarándokok, akik az egészet megteszik.
Ezek volna a következő kérdésem, hogy ezek tükrében, hogy most már látjátok, hogy miből áll az első része, milyen a második része, hogy vállalkoznátok a teljes távra egy útban?
Hát én már biztos nem, de az az igazi zarándok, aki tényleg végigmegy a 6 hetet, mert ugye mi 2 hetet gyalogoltunk, ugye ő 2 hetet konkrétan, igen. És ugye amikor jött volna a neheze, mi akkor szépen már leléptünk, mert nekünk vége volt, és akkor a többiek akkor mentek bele igazán, tehát az az igazi zarándok út, aki igen. Végigmegy, úgyhogy nekem ez így jól esett.
De hát ugye úgyis végig lehet meg, hogy naponta 15 kilométert megy valaki, vagy naponta megy 40-et.
Igen, és ezért, hogy feleket mentünk, ezért meg tudtuk tenni az óceánhoz a 90 kilométert, mert mondom, akik az egészet megtették, azok csak felszálltak a buszra, lementek a naplementére, és jöttek vissza, mert már hullafáradtak voltak, meg már arra idő sem volt. Tehát azért nekünk ez így, hát így viszonylag kényelmes volt a 2 hét gyaloglás, igen, de mondjuk naponta nagy teljesítményünk volt, mert első úton is 28-29 kilométeres átlagunk volt, úgyhogy...
És te ugye mondtad az elején, hogy neked ez inkább zarándoklat volt.
Igen.
Mit kaptál tőle?
Én nem vártam külön csodákat, nem. Én nem úgy voltam, mint volt egy másik Szécsi Kati nevű túratársunk, aki azt mondta, hogy hú, hát ez az út, ez átszellemül tőle, meg ilyen különféle hangzatos zéket szoktak kitalálni emberek. Én nem vártam ettől különösebb változást, hanem az, hogy az az élmény, hogy azon az úton mész végig, az nekem úgy nagyon jó volt, meg eleve az a szabadság, hogy tényleg ott a jel, biztonság érzetem volt, hogy el nem tévedek, úgyhogy különösebb elvárásaim nem voltak az úttal kapcsolatban, hogy én, mert sokan azt mondják, hogy a lelki gondjaikat ott magukba átgondolják, átdolgozzák, mi nem ilyen célval mentünk, nem.
Kati, neked a 3 út tapasztalatával mit adott?
Igazából, ami a legfontosabb nekem az, hogy mehetek, hogy minden nap mehetek, hogy szabad lehetek, kötöttségek nélkül. Nekem ezért fontos. Ezért kell elmennem a következőre is.
Katinak a menni, gyűrni a kilométereket, menni.
De legyen út a lábam alatt, hadd mehessek, ne csak 2 napig, hanem 2 hétig legalább. Tehát nekem erre most már egyszerűen szükségem van. Tehát érzem, hogy ahhoz, hogy a hétköznapokból tényleg kikapcsolni, feltöltődni, és úgy érek a 14-15. Nap végén, a gyaloglás végére, hogy hát véget ért.
Hát véget ért, igen, olyan nosztalgia kapott el minket, amikor ugye 2 út után lett a körnek vége gyakorlatilag, ahol kezdtük, másodszor ott fejeztük be, hogy most már nem is jövünk a Caminóra. Ha mi lesz velünk, fog hiányozni, igen. Úgyhogy aztán csak eldöntöttük, hogy jövünk mi 2 év múlva, és hát egy részét ismételjük, meg egy részét újonnan, igen. Tehát annyira megszoktuk, annyira megszerettük ezt az utat, ezt a módját, a turistáskodásnak gyakorlatilag, de hát annál sokkal több, mert azért a látvány is nagyon sokat adott, igen.
És akkor hogyan fest a Portugáliából induló út, tehát a tervek hogy állnak?
Hát egyelőre tervezési szakaszban vagyok.
Igen, jól mondod, igen.
Vagyok. Feltérképeztem már, hogy naponta hány kilométert kell menni a szállásokig. Ott kötöttek a szállások, tehát nem nagyon lehet vacakolni. Ez nem egy nagy táv, egyébként Portóból indul, Santiago de Compostela a vége, ez összesen 222 km. Egy napi 20 kilométerrel kell számolni, vagy 40, tehát ugye, hát akkor marad a 20,
igen,
ami egy viszonylag kényelmesebb. Hát átnézegettem a szállásokat, átnéztem a képeket, átnéztem a repjegyárakat. Most már azt is tudom, hogy januárba kell venni, mert akkor még voltak olcsó repjegyek, most már nincsenek szeptemberre olcsó repjegyek. Hát készülődünk rá, reméljük, hogy mind a hárman leszünk olyan állapotban.
Hát igen, mert a Zsuzsának nagy gondok vannak a lábával sajnos.
Én mennék, tehát hol? Én nem mennék hát a szeptemberbe is. Most ennek jövőre jön el az ideje. Néztem a képeket a portugál útról. Tehát vannak, kimondottan vannak benne olyan nagy városok, amiket feltétlenül látni kell. Tehát ott kell maradni egy napra, legalább, hogy például Porto, ahonnan indulunk. Hát ez olyan gyönyörű városa. A folyóval, a két oldalán elhelyezkedő város, nagy hidakkal, és ugyanakkor nem feltétlenül, hiszem 400 ezeren laknak benne. Szóval gyönyörű szép. Tehát ott is a táj, legalábbis amiket képen láttam, az nagyon sokat ad.
És a jelzések olyan ott is ki vannak jelölve?
Így?
Igen?
Igen, igen.
Mert az lényeges.
Igen, néztem a képeket, fényképeket.
Igen, a Portugália is nagyon szép, azt mondják.
És azt írta, hogy még jobban jelölt, mint egyébként, mint igen, a Spanyolkönyvben.
És a vége Komposztellába ér, akkor haza fogunk érni Komposztellába, újfent, mert oda csatlakozik be a spanyolba.
Igen. Igen. Ja, reméljük, hogy lesz rá alkalmunk, hogy legyalogoljuk.
Mit mondanátok azoknak, akik most gondolnak, hogy elmennének erre az útra? Tehát egy jó tanácsot?
Hát én most pont ilyen eszmecserét folytattam a legutóbbi túrán, egyik túrás kolléginával, mert ő megy a barátnőjével, és akkor mondtam, hogy minimális ruha, háromváltás alsónemű, a törülközőből szinte a legkisebb, a súlyához mérten, a súlyának nagyjából a 10%-át szabad vinni, mondjuk kicsivel többet, tehát minimalizálni, kitaposott cipő, és csak a legfontosabb, és otthon rakja be előtte magának a motyót, rakjon bele 1 liter vizet, rakjon bele 2 szendvicset, egy pár műzli szeletet, és akkor nézze meg, hogy az mennyi az a súly. Nem szabad túlsúllyal menni. Nem szabad.
Jó, Kati?
Hát én a legelső útra, jó, hát egy nagyon öreg bakancsban mentem, ami előtte való héten kilukadt, de nem volt más, tehát muszáj volt abban mennem, mert a másik bakancsomat azt gondoltam, hogy az nem olyan jó, egyébként kibírta. Az volt az Invicta bakancsom, életem bakancsa, kibírta még a Caminót is. Haza is hoztam, tehát ki nem dobtam volna. Uh-huh. Most ami hülyeséget csináltam, hogy vittem még egy túraszandált. Na most túraszandált teljesen fölösleges, vastag a talpa is, őrült, nehéz súlya van, tehát semmire nem jó. Gyalogolni nem lehet benne, fürödni nem lehet benne, mert nehezen szárad meg, tehát abszolút, de... Úgyhogy a Camilla találmánya volt a kínai piacon az 500 forintos papucs, aminek nincs súlya. Úgyhogy attól fogva azt vittük. Egyébként felesleges valamit nem vittem. Tehát nem volt mit eldobnom. Tehát semmi nem volt.
Nem, a Zsuzsa vitt felesleges valamit. Van, aki azt hiszi, hogy kell váltócipőt, még egy másik. Szerintem egész útra se kell, egy túracipő ki kell, hogy bírja, mert nagyon nehéz és sok helyet foglal. A Zsuzsa ugye hozta azt a cipőt, ami a lábán volt, hozott egy fél cipőt, amit aztán elúsztatott az óceánba. Volt egy fürdőpapucsa, meg volt egy magas sarkú papucsa estére, mert neki a sarka már régóta vacakol, és ő csak olyan cipőbe tud közlekedni, aminek hát nem csak a sarka, hanem a talpa ilyen szépen hosszan magasodott. Úgyhogy ennyi mindent hozott, nem szabad. Mert hiába jó a sportszandál estére, azért, hogy ott lötyögök 1-2 órát, abba a kínai papucsba el vagyok, és az nem foglal helyet, nincs súlya, úgyhogy én 6,5 kilóval megúsztam. Élelmiszerestől, mindenestől, ugye, mert hálózsákot vinni kell, a legkönnyebb hálózsákot, ami 80-90 deka, a pelerint muszáj vinni, úgyhogy az ember azt hiszi, hogy hát nem viszek sokat, de egy kis gyógyszer, egy kis pezsgős tabletta, egy kis ez, egy kis az, és összejön a 6 kiló. 6 kilónál szerintem olcsó, könnyebben nem lehet menni.
És ezért ez a 6 kilós túrazsák, ez tud nehéz is lenni?
Hát tud nehéz lenni, akkor azt csináltuk, hogy a melegbe a botot azt a zsák alá tettük, és akkor így kicsit megemeltük, és akkor egy darabig úgy mentünk, nem húzta a vállunkat. Hát hogyne, amikor mész 35 fokba már 6-8 órán át, hát akkor bizony már nehéz a zsák, mert rárízad minden. Igen, igen.
Hát a bakancs a lábadon, egy felső holmi rajtad, egy nadrág rajtad, kalap a fejeden, tehát ennek már nem kell beférni gyakorlatilag. Ezen kívül, amit viszel egyetlen egy pulóvert, az jó arra éjjel alszol is rajta párnának. Tehát egy kardigán, viszel még egy pólót aludni, egy hosszú futónadrágot aludni, azt este fölveszed, vagy ha elázol, akkor van még váltás nadrágod. Ugye a nadrág rajtad van, abból csinálsz, lecipzározod a szállát, rövidet vagy hosszú. Ami fontos, hogy legyen jó zoknid, az sok helyet foglal, abból kell bőven.
Vastag túrazokni
nyáron. Vastag túrazokni.
Igen.
Igen. És tehát abból kell. Fehér neműből minimális, egy törölköző. Én szappant vittem, én nem cipelek se sampont, se semmi egyébet. Szappannal lehet mosni, fürödni, az univerzális. Hát meg ugye összejött a kalcium tabletta.
Igen. Magnézium tabletta. És vinni kell egy 10-es nagyméretű biztos tűcsomagot, 10 darabot érdemes vinni. A ruhaszárításnál, mert ugye minden nap mosol, és akkor helyenként van csipesz, helyenként nincs, és azért szellő mindig fújdigált, úgyhogy ha nincsen biztos tűt, akkor lefújja a ruhádat, és akkor az nem foglal helyet, sőt a vastag zokni ugye az nem szárad meg, a póló meg a alsó nemű megszárad. Úgyhogy a biztos tűvel mindig a zsák hátuljára föltettük a vastag zoknit, és akkor az szépen nappal megszáradt. Úgyhogy a biztos tű az nagyon praktikus volt, Kati, nem?
Igen, igen.
Mert ha viszel 10 csipeszt viszel, az helyet foglal el. De 10 biztos tűnek se súlya, se helye, úgyhogy az nagyon jó.
Gondolom, nedves törlő, egy gyulladás elleni kemőcs.
Hát, nedves törlő, nem árt, igen, egy kis krém, vagy egy kis naptej. Ilyen apróságok, igen.
Összejön az.
És ezt érdemes esetleg megosztani egymás közt, hogy egyikhez hozom, másik az.
Igen.
Így is lehet csökkenteni a súlyt.
A biztos tű az Kamilla ötlete volt, azt legelső úton mindenkinek kiosztott egy csomag biztos tűt.
Egy csomagot, mert tudtam, hogy ő nekik nem jut eszébe, de azért jó jött, nem?
De mostani úton meg a reptéren elővette a fokhagymákat, és azt mondta, na addig cikeltem, itt van egy fokhagyma mindenkinek. És jól jött.
Ugye, hogy milyen jól jött? Egy fokhagymát kapott mindenki, azt beosztottuk, igen.
Felszálltunk a repülőre magyar fokhagymával. De megettük.
Jó volt a szó, milyen jó volt a halhoz, vagy ehhez, ahhoz, szalámihoz, sajthoz, mindenhez jó volt, igen.
Kolbász.
Patinak az volt a kedvence. Kolbász, mindig kolbászra vágyott. Aztán, amikor belakott a kolbásszal, egyszer többet nem kellett neki kolbász.
40 fokban inkább megettem a kolbászt, ne kelljen vinni.
Jó, tehát akkor a Camino is kolbásszal, és magyar fokhagymával zárult.
Így van.
Úgyhogy akkor sok sikert kívánok nektek a negyedik útra is. Remélem, hogy Zsuzsa is veletek fog tudni tartani.
Jó lenne, ha jönne, igen.
És akkor köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
Mi is köszönjük.
Köszönöm.
Na, hello. Egészségünkre legyen az út.